A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Az ég ma fátyolos, mint egy könnyes lány szem, de lehajlik kéken, hogy dalomat kezdem, s mint te szoktál, kedves, ajkamra úgy a lél, nyakamba fonódó, szűz karokkal a fény. Az ég ma fátyolos, mint egy könnyes lány szem, de lehajlik kéken, hogy dalomat kezdem. Hé, ma meghempergős, jó kedvemben vagyok, szemem is másképpen kisfiúson ragyog. Te se zokog, kedves lásd, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink. Ez zárkám kopott falán néz, de nyisgő karnevá, a tréfás víg állatszok, a lekocottak kreák, s a vasrácsok előtt gomoly gopa szemek, csillogó pohókás körtáncot lejtenek. Zárkám kopott falán néz, de nyisgő karnevá, a tréfás víg állatszok, a lekocottak kreák, ma megkem. A szemem is másképpen kisfiúsan ragyog. Te se zokog, kedves lány, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal. Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában, a nyári színház, mondjuk úgy, hogy fesztivál színház világában fogunk kalandozni. Kitesszük a helyünket, a székhelyünket, a Margit Szigeti szabadtéri színpadra, és végigjárjuk azt, hogy milyen előadásokkal találkozhatott a színpadon, a Margit Szigeti szabadtéri színpadon, a Margit Szigeti színházban a közönség idén nyáron, és már itt velem szemben a stúdióban Bán Teodóra, a színház ügyvezetője. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Dóri.
Köszönöm szépen.
Csapjunk bele az egésznek oly módon a kellős közepébe, hogy 2-3 évvel ezelőtt, amikor még beszélgettünk, akkor úgy mutattalak be, hogy balettművész, meg ügyvezető, stb. És az elmúlt egy-két évet figyelembe véve most már a rendező titulust is hozzá kell tenni, ugye, a nevedhez. És nem is azért, mert hogy mindenféle táncos előadásokat rendezel, hanem hogy, na és akkor itt a kérdés, hogy kezd az ember hozzá egy opera rendezéshez?
Ja, nagyon kedves a kérdés, de azt gondolom, hogy nem kerítek neki túl nagy, ahogy szokták mondani. Én azt szeretem itt a Margit Szigeti Színház színpadán, hogy tulajdonképpen az eredeti megálmodott, az alkotók által megálmodott mű kerül a színpadra. Tehát nem kívánja a színházunk és a közönségünk sem azt a fajta kísérletezést egy opera rendezéssel, amit nagyon szerte a világban, ugye sok helyen láthatunk, főleg a német színházakban, hogy bizonyos történelmi időszakban készült, vagy történelmel foglalkozó, vagy történelmi korszakodban játszódó eseményekkel kapcsolatban egy másik
értelmezést
kap, és azáltal kap másik értelmezést, hogy más korszakba teszi át a rendező, és ezáltal nagyon izgalmas persze természetesen, és a fantázia nem is szab határokat annak, hogy mi mindent lehet egy operába, egy gyönyörű Verdibe, vagy egy Wagnerbe, vagy egy Puccinibe beleerőszakolni, bocsánat, hogy ezt ilyen finoman, mert ugye rögtön egy olyan kérdést tettél fel nekem így az erején, amit így gondoltam, hogy a bemelegítés után fogsz feltenni, de nagyon szívesen beszélek egyébként róla. Nem akarom ezt a feladatomat sem túlzásba vinni, sem leértékelni, de azt gondolom, hogy mint a színház vezetője, nagyon sok szempont vezetett abba az irányba az elmúlt időszakban, hogy magam is segítsek abban, hogy egy-egy opera a Margit Szigeti színpad színpadára kerüljön, úgy, ahogy azt én szeretem, vagy én elképzelem, és ahogy nem is én, hanem hogy a közönség szereti és elképzel, mert nagyon sokszor kapunk olyan telefont, hogy mondja meg, hogy ki a rendező, ugye nem lesz kortárs rendező, meg hogy nem találkozhatnak olyan számukra esetleg nem kedvező, vagy nem elfogadott operai rendezéssel, vagy formával, vagy látvánnyal, amit úgyhogy én egy ilyen klasszikus, egy hagyományos színházi operákat rendezek, vagy teszek a színpadra, minimális olyan jelzés és szimbolikus rendszerbe, nem is mondhatom azt, hogy minimális, mert mondjuk az elmúlt évben a Nabucco egy gyönyörű díszletben valósult meg, és ugyanúgy a Pillangó kisasszony is többek között, tehát nem volt hiányérzete a közönségnek, hogy ez esetleg azért kevesebb, mert hogy kevés a muníció mögötte, tehát a pénzügyi muníció mögötte, hanem, és nem is így van, egyébként nem elsősorban így van, de természetesen nagyon-nagyon spórolunk azért, hogy ez a 4-5 hónapos szezonunk ez teljes értékében tudjon minden előadás színpadra kerülni. Úgyhogy ez az operák a legdrágább műfaj, mint annyian tudjuk, hiszen nem csak a díszletek, a jelmezek, hanem ugye a nagy létszámú zenekar, kórus, balett, statisztéria, szólisták, külföldi szólisták, általában hívunk az élére ezeknek az előadásoknak, és ugye nagyon rövid idő van. Most bocsánat, minden visszaadom a szót. Tehát, hogy most kezdek belejönni. Tehát, hogy úgy van, hogy többek között nem csak az anyagi okok miatt, vagy azért, mert hogy én rendezni szeretnék, hanem nagyon nehéz olyan helyzetbe kényszeríteni egy rendezőt, amikor én meghívnék a Margit Szigeti színpadra, hogy bocs, de 3 napod van, hogy színpadra tegyél egy 3 felvonásos operát. Úgyhogy ezt úgy nem mertem meg tenni egyébként pár évvel ezelőtt, és akkor én ilyen bátortalanul neki kezdtem, hogy hát végül is ott van nekem egy terepasztal, ott van a partitúra, ott vannak a zongorakivonatok, ott vannak bizonyos előadások, amiket évtizedek óta ismerek, láttam, hiszen én magam is az operában nőttem fel, és megpróbálom, hogy lehet-e, tudok-e esetleg ilyet csinálni, természetesen segítséggel együtt, rendezőasszisztensekkel, ügyelőkkel, stb. Stb. És ez a 3 nap alatt sikerült feltenni ezeket az operát. Szóval végülis a trúváj nem az benne, hogy én rendezek, hanem az, hogy 3 nap alatt tesszük fel a színpadra. Megrendezzük egy terepasztalon, szépen pontosan meg van előtte, az ügyelőkkel végig van beszélve, forgószínpadtól, díszletállításig, persze nem csak akkor, amikor rendezünk, hanem ugye a gyártás és a tervezési időszak is egy nagyon komoly időszak, úgyhogy általában olyanokat tervezünk díszletben, jelmezben, és azokat hívjuk meg, akikkel mi ezt ez alatt a rövid idő alatt tudjuk abszolválni, és maradéktalan élményt tudunk nyújtani mindannyiunknak jó, én tudom, mert szívesen jönnek vissza a kórusok, akik esetleg nem is operakórusok, hanem mondjuk a debreceniek, nemzeti filharmonikusok, akár a rádiókórus is, tehát ők szívesen jönnek hozzánk, és szívesen veszik tőlem a lapot, hogy ők most ott megvannak a színpadon rendezve, nem kottából állnak és olvassák, hanem kapnak a kezükbe, kapnak egy kis lehetőséget arra, hogy mozogjanak, és közben ott a csillagos ég, a napsütés, és a gyönyörű zenék egyébként, meg a gyönyörű környezet.
Hogy milyen operák lesznek idén, arról majd a későbbiekben beszélünk, viszont amikor föltettem a kérdést, hogy hogyan kezd hozzá az ember egy opera rendezéshez, és persze nagyon szépen megválaszoltál, és mindent elmondtál.
Jó, hosszan megválaszoltam.
Ezzel kapcsolatban én arra gondoltam, hogy említetted a partitúrát, meg a zongorát, meg a rendezőasszisztenst, mindent is. De hogy az embernek a fejében azért csak-csak van egy vízió, egy előzetes vízió, hogy mit szeretne látni, hogy meg bal kettőből bejön ott, megáll mellette, hátra megy, stb. Szóval, hogy végigolvasod, végig gondolod, és aztán utána azt is látod magad előtt, hogy korhű ruhában, vagy nem korhű ruhában, tehát, hogy ezeket már mindent tudsz, mikor neki.
De persze, tehát ez így van előkészítve, azint említettem a terepasztalt, mert ez nagyon jól szemlélteti, hogy ki honnan, mikor indul el, mennyi idő szükséges, ahogy melyik kulisszából érkezik be, hova megy ki, hol kell átöltöznie, tehát ezeket konkrétan, persze, a szólistáktól, a kórusig, mennyi időt tartózkodhatnak, mennyi idő kell, hogy mondjuk 80-90 tagú kórus beérkezzen a színpadra, mikor indul el, mikor kell elinduljanak ki, amikor végeznek, merre mennek ki, mert a másik oldalról érkezik be. Tulajdonképpen ez maga a rendezés. Tehát ez egy logisztika, alapvetően egy logisztika, persze természetesen egy művészeti gondolkodás is van mögötte.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Cigány vagyok, árva parkán születtem. Egy csillag sem ragyogott én felettem. Rongya ruhám, sátor az én palotám. Kisírt szemű cigány asszony. Az anyám. Rongya ruhám, sátor az én palotám. Kisírt szemű cigány asszony. Az anyám. Falu végén ütöttem egy sátorfát. Körülülte a sok cigán az alján. A síromra ne boruljon senki sem. Oda lent már nem fog fáj. Semmi sem. A sírumra ide ne boruljon senki sem. Oda lent már nem fog fájni. Semmi sem.
kimegyek a temetőbe pihenni. Ott fogok én a babámmal beszélni. Azt mondják, hogy ott is van egy új élet. Ott se fogok más szeretni, csak téged. Mert azt mondják, hogy ott is van egy új élet. Hey! Én ott sem fogok más szeretni, csak téged. Oly le de de le de de de. Oy la da 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 da. Oy la da 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 da. Azt mondják, hogy ott is van egy új élet. Én ott sem fogok más szeretni, csak téged.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Nem tudtuk, hogy mit hoz majd holnap, azt sem, hogy azok a régi szép idők tényleg azok voltak. És egyik napról a másikra felnőtté váltunk. Csak azt reméltük, jobb lesz majd, és semmivé lesz minden. Minden hibánk. Egy is volt, nem érdekelt minket akkor sem.
Rádió, Kulturfitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Bán Teodóra, balettművész, rendező, a Margit Szigeti Színház ügyvezetője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Dóri, szia.
Még egyszer köszönöm.
Ez nem okoz nektek gondot, hogy most ilyen nagy világméretű sportesemény van, és akkor nektek meg pont esténként vannak, ugye?
Képzeld el, hogy nem. Ugye, csak hogy visszamenőleg egy picit, hogyha beszélünk, hogy május 16-án nyitottunk, akkor még ugye nem volt foci VB, de egyébként június 4-én BL döntő volt, amikor is az összetartozás napja volt, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a szokásos már lassan 20 éve összetartozás napi koncertünket, meg nyitó koncertünket szerveztük le Balázs Jánossal, és Bácsi Schwarz Zoltán volt egyébként a hegedű, Bruckot, meg Lisztet, meg Brahmsot játszottunk, és fullig tele volt a nézőtér. És meg kell mondjam, hogy meg is köszöntem a közönségnek, hiszen nagyon sok család, úgy láttam családot, hogy apa is ott volt. De hát nem csak az asszonyokkal volt tele a nézőtér, de ugye visszamenőleg egy picit ugye a gyermeknapot ünnepeltük azon, és nagyon-nagyon komolyan, és nagyon sokan vesznek részt, mert ugye abba belecsempészük azt, hogy szimfonikus zenét hallgatnak, nagy szimfonikus zenekarral mondjuk a gyerekek meg a családok. Most az Oroszlán király ment a mese le, és egy hatalmas nagy zenekarral, 120 tagú zenekarral, utána állva taps van, tehát közben is tapsolnak, amikor ugye ezek a zeneszámok így lemennek, mert ugye más az az élmény, amikor az ember egy moziba beül egy dobozba, és akkor végignézi üvöltő hangerővel a filmet, az is csodálatosan jó, persze, természetesen, de amikor kint vagy, és ez a sok impulzus ér egyszerre, különböző impulzusok érnek, és ezek eltérőek az előzőektől, az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos egyébként, hogy egy picit kirángatja, vagy úgy arrébb rakja az emberben azokat a hagyományos, vagy már megszokott reakciókat, mint ami egy, akár egy moziban. Tehát ugye ez egy pluszt jelent nekünk, és ott volt a jazz napunk, jazz hétvégénk is, a jazz és bor fesztiválunk, ami Kurt Elling volt Amerikából, a Mario Boyendő volt Olaszországból, a magyar jazz, csodálatos magyar jazz, körülbelül 50 zenész lépett fel a pünköst hétvégén, kinn a kerengőben, a nagy színpadon, szóval, hogy és 12 borász volt, 16 borász volt, az összes Magyarország összes borvidékéről hozták a kóstolót. Szóval egy valami csodálatos dolog. Tehát, hogy ezek már megvoltak, és ha megengeded, azért mondom el, mert nagyon büszke vagyok rá, és ezt már tudom, hogy ez már lement, és azt nem mosta el az eső, és ezek csodálatos események, és egyébként nyitottunk, egyébként 16-án már megnyitottuk a Margit-szigeti Színházat május 16-án. Ez egy DJ szimfonik volt, ami Vasovszkival egyébként is olyan szimfonikus zenekarral, és lézersóval, és minden túróval. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a színház iránt, és visszatéve egyébként, hogy a VB, meg az LB, meg a BL, meg a nem tudom én milyen foci, úgy tűnik, hogy nem igazán kavar bele egyébként az előadásainkba, a Carmina Burana is teltházzal, full teltházzal ment le Carmina Burana, és a Catulli Carmina, mert ugye egy este játszuk, ez nekem az én beakadásom, hogy én ezt így együtt szerettem látni, meg hallani. Volt már ilyen körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor így együtt megcsináltam, akkor a Szegedi Kortárs Balettel volt közös ez a produkciónk, most abszolút egy a Dohtányi zenekarral van, és egy hatalmas... Bocsánat, nem a Doknányi zenekarral van, hanem az Elte zenekarral van, és a Bartok Elte kórussal van kiegészítve, 120 tagú zenekar, 100 tagú zenekar és 120 tagú kórussal, Miklós Erikával, Filip Mátéval, mert egy külföldi vendégünk volt, ő sajnos kórházba került, és ezért egy cserét kellett, és természetesen egy nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy kiírjuk, hogy Carmina Burana, és akkor ugye általában az embereknek valami úgy bemozdul. Nem tudom mitől, valószínűleg attól már baromi jó a zene.
Nem csak az, hanem a Catulli Carmina is, Orff nagyszabású műveiről van szó. És ez volt az idei első komoly, nagyon komoly műfaj. És mint ahogy említettem, az opera rendezés most már ott van az életedben pár éve. Folytassuk a legkomolyabb műfajokkal, az operákkal. Ugye ebben az évben lesz lesz. Nabukót már említettél tavalyról, aminek ugye az egyik legmeghatározóbb része, amikor a rabszolgák kórusa elkezd énekelni, uh-huh. az megint lesz, és trubadúr is lesz.
És trubadúr is lesz, Várdi trubadúrunk is lesz. Ugye a Nabukót azt az előző évben meg, tehát igyekeztem, hogy így most három operánk van, három nagy operánk van, lehet, hogy ez egy komolyabb vállalkozás, eddig kettő volt, amit így bevállaltunk. Igen, tehát a két új, az a trubadúr és a Paraszbecsület bajadzók, mind a kettő az én szerelmem és opera gyöngyszemek, egyértelműen Mascagninak, Leon Cavallónak, ez csodálatos két operaja, ami így tandemben járnak tulajdonképpen már megszületésük óta, hódítgatják meg a legnagyobb operákat, és adnak lehetőséget a legnagyobb énekeseknek, legjobb énekeseknek bemutatkozni.
Te Verdi fan vagy, Dóri?
Nem, én imádom az operát úgy, ahogy van.
Akkor nem
a Verdit, a Puccinit, a Wagner, tehát nagyon szeretem a szép zenét. Tehát az igazság, hogy a romantikus, meg az ilyen nagyobb drámai zenék azért persze akkor közelebb állnak hozzám. Valószínűleg azért, mert művész alkat vagyok még mindig. Ezeket ugye az ember nem tudja magából úgy kitolni, de egyébként nagyon jó fogyasztója vagyok a mondjuk azt a kicsit kortársabb zenéknek is.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Zsebemet elől húzza a doksza, vágja sorát a napokra ketyeg, nevemen a billog falu rossza, szívem tovább lapozna, már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás, nem söpri már útra a romas, senki más. Kapom a csókjaidat, a szavad meg. A szemed meggyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam. Minek a hú, meg a bánat? Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít. Vele betegedek, a szemed meggyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam. Kinek ragyog fel ez a szív?
Csak azért, mert a csókjaid után mondanám meg igazán rólad. Rólad a világ mit szólhat, bármerre jársz a sok csókkal, bókkal, vigyázz az olcsókkal. Már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás, nem söpri már udvaromat senki, senki más.
Kapom a csókjaidat, a szavad meg. A szemed meggyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam. Minek a bú, meg a bánat? Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít. Vele betegedek, a szemed meggyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam. Kinek ragyog fel ez a szív? Bánatos, ha jó. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, vele betegedek, a szemed meggyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú, meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, vele betegedek, a szemed meggyógyít, várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Az enyém szép kis hengeres, a színe nem is ér. szerda. Kukalap, kiraktad a kukát. A kukát, nem. Akkor szaladj, ne viszik mindjárt. Mit csináljak, nem tudom, hogy mikor van a kukkanap. Ha nem rakom ki, itt marad a szemét és berohad. De mi ez a rothadó bűz, milyen rohad lélötyög már megint az alján. Mindjárt elhányom magam, ja, ez csak a föld kukorica meg a dinnye. Hey, 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 te kuka, hey, te kuka, hogy a frászba fér beléd, ennyi zsuva. Hey, te kuka, hey, te kuka, hogy a frászba fér beléd, ennyi zsuva.
Kukkanap, 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 ma van a kukkanap. Kukkanap, 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 ma van a kukkanap.
Kukkanap, kukkanap, máma van a kukkanap. Süt a nap, süt a nap, máma van a kukkanap. Kukkanap, kukkanap, nem lesz kukka ez a nap. Süt a nap, süt a nap, nem lesz kukka ez a nap.
Kukkanap, kék az ég. A fű, a felhő fehér, csiripel a kis madár, útra kél az sok személy. Nálunk hétfő, szerda, péntek, de vasárnap este már a lottó előtt kihúzzák a kukákat az utcára, szorosan a gyönyörű bocsékra rá. Aztán a kukás bácsik a kukákkal közöttük szambáznak át. Másrészt megint a szegény humán éjjeli portjára. Első dolga lesz, hogy a kuka fedőt a kocsikra rácsapja. A kukás szégyen vagy a házmester, kérdezem halkan a polgármester. Kukanap fontos eleme az életnek, ahol ennyien élünk jó ember.
Rohadt bány vagy régiség,
majd eldönt,
megromlott vagy friss semély,
majd eldönt,
de van még abban valami,
majd eldönt,
ó, azt hagyd a tiszta lucsok,
ez eldönt.
Kukanap és kék az ég, útra kél a hulladék, miszt lesz személy.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Dóri. A komoly műfajokról, a legkomolyabb műfajokról már beszéltünk, lesz Trubadur, lesz Nabukko, meg lesz Parasztbecsület ebben az évben, illetve már túl vagyunk egy Orf duón, hogyha fogalmazhatok így, Kármina Burána és a Kátulli Kármina, és akkor maradjunk a zenés műfajoknál, de legyen ennyivel könnyebb, annak a Renina is lesz nálatok.
Mm-hmm. Igen, Miklós Tibor és Kocsák Tibornak egy, azt gondolom, hogy egy viszonylag remek művéről beszélhetünk, és méltatlanul elfelejtett remek művéről beszélünk, hiszen még anno a bemutatót követően néhány évet megélt, és aztán a Madách Színháznak a színpadára került, és ott azért nagyon, nagyon jó, szép időket élt meg, ez a Kocsák Tibornak az elmesélése alapján természetesen. Én azt gondolom, hogy egy magyar olyan rockoperáról, inkább musical rockopera, tehát ugye a kettő között van, én igazából ebben a műfajban kevésbé vagyok jártas, hogy melyiket hogy tituláljuk, de azt gondolom, hogy egy nagyon értékes előadásról beszélünk, nagyon szépek a szövegekben, ugye Lev Tolsztojnak készült az Anna Karenina nagy könyvéből, ami ugye az orosz arisztokráciának az idő időszakából mutatja be azokat az emberi kapcsolatokat, társadalmi emberi kapcsolatokat, amiben hol valaki a csúcsokra tud jutni, hol pedig elpusztul benne, és felégeti ez az életforma, illetve az, amiben ugye kényszerülnek azok a tradíciók, amiben az akkori kornak meg kellett felelni, vagy az akkori rangú nemeseknek meg kellett felelni. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt a darabot, és úgy tűnik, hogy nagyon szeretik egyébként a közönség is, mert hogy most műsorra tűzzük, nagyon jó az érdeklődés. Tehát nem azt mondom, hogy talán azoknak is, igen, biztos, hogy azoknak is, akik ismerik, tehát akiknek volt lehetőségük már a Rokszínházi, vagy a Rokszínházi, vagy a Madách Színházi bemutató alkalmával, vagy előadások alkalmával találkozni a művel, és azok is, hát gondolom, hogy a cím is magáért beszél, tehát egy olyan előadásról beszélünk, amit ugye nem kell bemutatni az embereknek. Általában az mindig nagyon nehéz, hogyha meg kell magyarázni egy musicalnek, vagy egy előadásnak a címe után, hogy miről is szól meg, hogy egyáltalán mi ez a történet, vagy hogyan kerül a színpadra, akik milyen alakokat, milyen személyiségeket formálnak meg, de ebben az esetben így nagyon könnyű a mi dolgunk. Hagyományosan, és megint hagyományosan, ezt sokszor mondtam ezt a szót, hanem igen, szokásosan, hogy a Győri Nemzeti Színházzal közösen én kerestem meg őket ebben a kérdésben, hiszen választottam ezt, mint ahogy az előző években is nagyon sok előadást választottunk, és a Bakoskis Gábor igazgatóval nagyon jó az együttműködésünk, és hát többek között azért is, mert hogy jó a társulat, többek között azért is, mert hogy kompatibilis a két színpad egymással. Tehát egyrészt a méretek tekintetében, másrészt pedig a tagozatok számában, hiszen ugyanúgy van szimfonikus zenekar, kórus, tánc és balett csapat, és természetesen a szólisták ott vannak, ami más nagy színházaknál jóval kevésbé, mert mondjuk Miskolcon is megvan, és sokat dolgoztunk Miskolccal és Debrecennel is, akár Szegeddel, akár Vörösmarty Színházzal, de hogy a méretek tekintetében, a színpad méretek tekintetében, és így a látvány, a díszlet, azt gondolom, hogy jelentős eltérések vannak, és mi nagyon jól passzolunk egymáshoz. Amúgy is természetesen, szakmailag is a Győri Nemzeti Színházzal.
Még mindig a zenei műfajok, de nem a koncertek világában kell, hogy kalandozzunk egy kicsit. Most ugye egy musicalről, vagy rockoperáról beszéltünk, és akkor még egyet finomítsunk rajta, és akkor legyen egy operett, mert hogy operett is lesz nálatok ebben az évben.
Igen, ugye a Vörösmarty Színház új igazgatója van, Dolhai Attila. Már most egy jó pár hónapja, talán egy fél éve, nem is tudom, de azt gondolom, hogy igen. És hogy valószínűleg, hogy ez egy izgalmas és nagyon komoly kihívás az ő számára, hogy ő egy társulatot kapott, hiszen ugye az Operett Színháznak a művésze, talán még most is nem tudom pontosan, hogy megtartotta-e, de valószínűleg, hogy az előadások, bizonyos előadásokban még közre is működik, és volt lehetőségem, kaptam egy meghívást tőle az Ábrahám Pálnak a Victoria Operett bemutatójára, Fehérvárra, és az igazság, hogy úgy gondoltam, hogy miután kevés az operett, az igazság. Tehát az operett az Operett Színházban van, és azért legyünk őszinték, Budapesten van az Operett Színház is, meg a Margit-szigeti Színház is, tehát talán izgalmasabb, hogyha nem az Operett Színházzal, Budapesti Operett Színházzal készítünk valami közös produkciót, hanem egy másik városból. És ezt azért is szeretném mondani, mint ahogy Győrrel dolgoztunk, és említettem Miskolcet, tehát hogy nagyon fontos a vidéki, a nagyvárosokban működő színházaknak, társulatoknak egy-egy ilyen kirándulás, hogy ők egy teljes produkcióval felérkeznek, megérkeznek a fővárosba, tehát bemutatkozhatnak. Ez mindig egy egy különleges előnyt jelent is, én azt gondolom számukra, és azoknak is, akik szívesen megismerkednek ebben a társulattal, hiszen a budapestiek azért ritkán mennek el valószínűleg a különböző nagyvárosoknak a színházaiba, de hogy itt most lehetőség van, és nekem is egyfajta jó érzés, vagy nem mondom azt, hogy küldetés, hogy évről évre egy társulattal együtt dolgozom, és lehetőséget adok arra, hogy itt bemutatkozzanak a fővárosba, hozzanak egy olyan produkciót, az Ábrahám Viktóriája is így érkezik hozzánk, egyébként a főszerepben igazgató, főszerepben is, és a rendezője és a darabnak Dolai Attila, csak úgy mondom, tehát ugye azt gondolom, hogy most ki fogjuk maxolni ezt a történetet, amikor ők ide érkeznek. Nagyon kedves kis darab, könnyű nyáresti szórakozást ígérünk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Margit Szigeti Színház ügyvezetője, igazgatója, direktora Bán Teodóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Sarkában csoport a télen, nem oszhatom szét.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Még
szia,
egyszer,
Dóri.
Köszönöm.
Beszéltünk a Trubadúrról, a Nabukkóról, a Parasztbecsületről, beszéltünk az Anna Kareninárról, meg az operetről, a Viktóriáról is beszéltünk, és számtalan előadással készültök, nem tudunk mindenről beszélni, lesznek koncertek, Karamell is ott lesz például, Edda is lesz például. Egy koncertet szeretnék ide tenni, ugye, eddig minden évben, és hát történt ez a sajnálatos esemény, Isten nyugtassa Fenyő Miklóst, de hogy minden évben ott volt nálatok augusztus végén egy koncerttel.
Igen, augusztus utolsó szombatja ez a Fenyő koncert volt, igen.
Idén, az ő szellemiségét megidézve azért mégis csináltok valamit.
Én azt gondolom, hogy hát az ő szellemiségét azt mindig ott őrizzük egyébként a Margit Szigeti Színházban, de ez a koncert nem erről szól természetesen. Ez a Szikora és Ergó koncert lesz. És azért ez a kicsit ilyen óvatos fogalmazás a részemről is, hiszen ez nem egy emlékkoncert. Ez egy önálló koncertje lesz Szikora Robinak és az Ergónak, és egyébként, hogy ők jó barátok voltak, vagy vedélytársak voltak az életben, ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára mindig egy ilyen izgalmas történet volt, hiszen azért az ő életük egymást kerülgetve, egymással indult, egymást kerülgetve, kiszállt a Robi a csapatból, utána önálló életet kezdett, de mindig volt, hát rengeteget meséltek egyébként róla. Maga Miki is, még annó, meg Robi is most természetesen nagyon sokat beszéltünk erről. Mi dolgoztunk a Robival már többször, és azt gondolom, hogy viszont ilyen nagy koncertje most először lesz itt a Margit Szigeti színpadon, és ez egy olyan kapcsolat, ami tele volt játékkal, tele volt humorral, tele volt, és egy kicsit kirakat játék is volt. Valószínűleg, hogy a rajongókat egy kicsit megzavarták, megkavarták, és kicsit felkeltették az érdeklődést, de ők igazából nagyon jó barátok voltak egymással. Ezt Robi is abszolút megerősítette, és az, hogy ő most ad egy koncertet nálunk, és hogy azon a koncerten lesz majd egy rész, amikor ő azért a Miklósra emlékezni fog, hiszen az ő barátja, és készült egy olyan dal is, egy utolsó dal még, amit együtt vettek fel, és ez most első alkalommal lesz hallható a közönség számára is, mielőtt ez majd megjelenik, úgyhogy izgalmas lesz, azt gondolom, de hogy nem egy emlékkoncertről beszélünk. Ez egy önálló nagy súlya lesz Robinak, és én nagyon örülök, hogy itt lesz nálunk.
Még egy darabról, előadásról kellene pár mondatot váltanunk, mert hogy ez neked szakmába vág. Nagyon sok évtizedet töltöttél el a különböző balett színpadok világában, a világ különböző pontjain, és készült egy film is, ha minden jól megy, a Natalie Portman volt a főszereplője, a Fekete Hattyú. Hát nem egy szép történet, de fölteszitek a színpadra. 18 pluszos lesz?
Nem lesz 18 pluszos, hát abból a szempontból, de 18 pluszos lesz, igen. Mert ezt a hattyú történetet, ezt azt gondolom már nagyon sokan sokféleképpen dolgozták fel. Tényleg van benne egy furcsa
megőrülés.
Megőrülés, igen, de ez a fekete-fehér, ez az igen, a nem, a jó, a rossz, a gonosz, a szép, a csúnya, tehát hogy ez a mesében mindig ott van valahol, ez a kettősség, meg az életünkben is ott van. És azt hiszem, hogy Csajkovszkinak ez egy fantasztikus darabja abból a szempontból, hogy egy mese, de ugyanakkor valahol, hogy meghúzódik azért mögötte valami komoly valóság, ami az életre utal, vagy az emberi kapcsolatokra utal általában. Az, hogy ez egy ilyen csodálatos mesében van, és csodálatos zenében van elmesélve, az egy más dolog. Itt azért a Szegedi Kortárs Balett, ez nem egy klasszikus előadása természetesen, hiszen ők nem klasszikus balett művészek elsősorban, hanem ugye kortárs balett. Ugye Juranics Tamás mindenképpen elképesztő az, amit vízióban lát, vagy amit a színpadon a táncosaival el tud mesélni, vagy közvetíteni tud arról, ahogy ő gondolja. Tehát ez arról szól, ahogy ő gondolja ezt a történetet, és hát igen, nincs olyan, hogy egy ember két énje van, hogy vagyok jó is, meg rossz is. Van ilyen, persze, a Jekyll és Hyde-ban is van, tudjuk, de tulajdonképpen ez erről szól, csak hogy ez az ember akkor ez hova soroltatik a társadalomban, hogy ez egy ez egy, tegyük fel, hogy egy normális dolog, milyenek a reakciói egyébként a társadalmon belül, a családon, vagy az emberi kapcsolataim belül, hogy ez egy létező történet, azt gondolom egy létező történet, csak ő abból a szempontból mutatja ezt meg a tánc és a karakterek szerepében, ami egy sötétebb oldalát mutatja meg ennek, a, ennek az egyénnek, vagy annak az egyénnek, aki éppen hol a jó, hol a rossz, és hogy hogyan ítéli őt meg egyébként a társadalom. Hogy őt normálisan tudják kezelni, elfogadni, vagy kitaszítottá válik, vagy bezártá válik a saját világába, vagy egy elmegyógyintézetbe.
Szóval, Fekete Hattyú is lesz, és akkor gyorsan még egy-két előadás a végére, és nyilván csak igent kell rá mondanod, mert hogy lesz 100 tagú cigányzenekar.
Így van.
Kortárs tánc előadás.
Igen.
Karamell is lesz, ezt már említettem.
Igen. Igen.
És Budapest Bár is lesz.
Budapest Bár is lesz, és a London Gospel Kórus is érkezik, és az Edda Musical is jön a legesleg végére, ők bekéreckedtek hozzám, igen. Egyet nagyon kifelejtettünk, képzeld el, a Wonderlandot.
Ó, Alice Csodaországban.
A Weinthornak a Wonderlandját, hát figyelj, egyszerűen olyan zene, hogy lenyűgöző. Tehát egy olyan zenével találkoztam, és egy olyan musicallel, ugye sajtótájékoztató meg azt követően a próbákon, amit nem akarok elhinni. Tehát a stílusoknak a non plus ultrája, egy zenekari, nagy zenekari, szimfonikus zenekari megszólalásban egyébként olyan dalok vannak benne, olyan ritmusok vannak benne, és olyan szereposztás, hogy elképesztő. Nem gyerekeknek szól, tehát igen, Alice Csodaországban adja az alaptémát, de egyébként az már egy Csodaországban játszódik, ahol ugye a 22. 23. században vagyunk, ahol ugye már el van minden gépi esetve, és minden a technológia körülöttünk már ugye másképp zajlik a világ, és abban az embernek hol van a helye. Tehát most így fölösleges erről sokat beszélnem, ilyen egyszerű a történet, zseniális karakterek vannak benne, elképesztően gyönyörű jelmezeket, díszletet csinált Kenta úr egyébként, a rendezője Nagy Viktor lesz, és a Magyar Pesti, nem Pesti Magyar, hanem a Magyar Színházzal közös produkciónk lesz, illetve a Magyar Színháznak a produkció lesz, a premierje nálam lesz a Margit-szigeti Színházon két alkalommal egyébként, úgyhogy csodálatos előadás, tehát azt senkinek nem szabad kihagyni. Ugyanazt írtuk ki, hogy 12 év alatt felnőtt kíséretében látogatható, de szerintem abszolút minden korosztálynak érdemes, nem érdemes, meg kell nézni.
Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri színpadáról van szó, 3000 fő befogadó képességgel, nyilván millió ember dolgozik egyébként a háttérben, a zsinórpadláson, a büfében, a jegypénztárnál, stb. Ez lényegében, hogyha már arról beszéltünk, hogy Wonderland, akkor ez Charlie és a csoki gyár, csak Dori és a színház gyár.
Igen, egyébként valóban így van, tehát ez egy iparrá vált tulajdonképpen, és ahhoz, hogy egy előadás technikailag, művészileg, logisztikailag felkerüljön a színpadra, ahhoz nagyon-nagyon sokan dolgozunk rajta, de azt gondolom, hogy abszolút megéri, hiszen amikor 3000 ember a nézőtéren ül és tapsol, és ennek azok, akik a színpadon vannak, mind a részeseivé válhatnak, mert a művész számára fontos elsősorban a közönség, nekem is fontos persze, mert a jegybevételek is fontosak, meg az érzés, az a feeling, amikor tényleg tele vagyunk, és mindenki boldog, és olyan a nézőterünk, egy ilyen aréna jellegű nézőtér, hogy még látjuk minden embernek az arcát is, és ők is látják a színpadot, tehát nincsen szükség nagy kivetítőkre, meg nem tudom én, egyéb technikai eszközökre, mert egy olyan katlan, ami nagyon jó érzést ad abba, hogy közel vagyunk. Tehát él a színpad, megszületik a színpad, a művész és a nézőtér között a kontaktus. Egy nyáron körülbelül 90-100 000 embert fogadunk. Nagyon-nagyon komoly, ezért is ilyen színes egyébként a repertoárunk, hogy van a musicaltől a rockoperán, a balettán, az operán és a könnyűzenén keresztül mindenféle korosztálynak, mindenféle ízlésnek megfelelünk, és ez valóban így is van, hiszen minden korosztály látogatja a Margit-szigeti Színházat, és azt gondolom, hogy a másik, ami nekem nagyon fontos, és mindannyiunknak fontos, rengeteg művész kap lehetőséget. Mindezekben a műfajokban rengeteg, tehát közel 2-3 000 ember lép fel nálam, nem csak művész, hanem háttérben, akik dolgoznak. A díszítőktől, a fényesig, díszlet a jelmeszterről, a gyártásoktól, tehát óriási apparátus dolgozik, valóban ez egy iparággá fejlődött, és azt gondolom, hogy azzá is vált, hiszen a turizmusnak egy nagyon fontos része az, hogy Magyarországra, Budapestre kikérkeznek, és ez egy olyan kvalitás, egy olyan minőséget ad, mármint a vendégek érkezésében is, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra. Egyrészt a külföldiek, másrészt pedig a vidéki nagyobb városokból is nagyon sokan jönnek fel hozzánk. Ma már ezt látjuk, hiszen online értékesítésen keresztül pontosan tudjuk azt, hogy honnan érkeznek a vendégek. Tehát egyrészt a budapestieknek karnyújtásnyira van, az, hogy a Margit-szigetre kijönnek, akár munka után, vagy ha nem tudnak elmenni éppen, mert háromnapos szünete van, és nem tud elutazni valahova, de akkor a Margit-szigetre jön ki. Egyrészt rekreáció, másképp pedig mentálisan is egy feltöltődés, meg a környezet is szerintem csodálatos. És nincs hajó, ezt most gyorsan vegyük ki. Nincs hajó, a parkolás miatt nincs, mert nem tudnak parkolni, tehát most egyelőre nincs, de dolgozunk rajta, hogy legyen. Természetesen nekem nagyon fontos lenne, a két dolog, ami nagyon fontos lenne, a hajó és a parkolási lehetőség, de ezt most neked mondom csak, mert hogy egyszerűen lehetetlen az, hogy izoláltan egy szigeten, egy izlandon el vagyunk zárva tulajdonképpen attól, hogy az emberek be tudjanak jönni hozzánk, tehát gyakorlatilag ugye a BKK-val vagyunk összekötve, busz sűrítés van az előadások előtt, és a végén pedig különjáratokat rendelünk meg, amik csuklós buszokat, amik viszik ki az embereket a szigetről.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
Köszönöm!
Holdánik terül rám, sötét az éjszakám, eltakar, nem jót akar, nem félek mégsem én, az új nap reggelén felkelek, és elmegyek. Holdánig terül rám, sötét az éjszakám, nem tudom a holnapom, nem félek mégsem én, az új nap reggelén ásítok, felkelek, de indulok, és elmegyek.
Szép az élet, és én remélek, boldog vagyok, mikor annyi jót kapok. Szép az élet, de jó, hogy élek, boldog vagyok, mikor én is adhatok. És elmegyek, holdánig terül.